Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Budapesti Informális Uniós Találkozó után Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy elfogadták a budapesti deklarációt, amellyel az európai versenyképességet segítenék. Ennek néhány pontja például, hogy csökkentik az adminisztrációs terheket, intézkedéseket hoznak a magas energiárak mérséklésére, valódi iparpolitikát fogalmaznak meg. Megerősítették, hogy 2030-ra az európai GDP 3%-át kutatásfejlesztésre fordítják, európai védelmi ipari bázist hoznak létre. Orbán Viktor optimista volt a tanácskozás végén. Senki nem a hanyatlást akarja menedzselni, mindenki újra nagyja akarja tenni a kontinenst, ha már az amerikaiak elhatározták, hogy nagyjá teszik Amerikát, fejtette ki. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ismertette, javasolják egy egységes szabályrendszer felállítását az újonnan induló cégeknek, így ezek majd könnyen hozzáférhetnének az egységes piachoz. Feladat, hogy elérjük 2050-re a klímasemlegességet, és ki kell találni, miként lehet megoldani az energiaválságot, letörni az emelkedő energiárakat. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke elmondta, az uniós csúcson beszéltek a transatlanti szövetségről és az amerikai kapcsolatokról is, különösen most, hogy Donald Trumpot újra elnöknek választották. A tájékoztató minden résztvevője határozottan elítélte a támadásokat, amelyek izraeli polgárokat értek Amszterdamban. Ha 2020-ban Donald Trump nyert volna, akkor nem lett volna háború, jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök azt mondta, az amerikai győzelem a marsról is látszik. Arról is beszélt, hogy nehéz dolog a gyorsan változó világhoz alkalmazkodni, mert akik a háború mellett kardoskodtak, azok nem tudnak hirtelen vágányt átállítani. Van egy nehéz, kényelmetlen szituáció, hiszen az elmúlt 2 év hatalmas károkat okozott Európának és Magyarországnak, fejtette ki. Hozzátette, hogy Trump véleménye szerint nem fog háborút indítani, mert ő egy igazi üzletember, és az élet akkor megy jól, ha nincs háború, ezt a konfliktust pedig Európa egyedül nem tudja finanszírozni. Jó esély van arra, hogy 2025 békeév lesz, mondta a kormányfő, elmagyarázva, hogy közvetlen összefüggés van a családokat támogatni tudó költségvetés és a világpolitika között, mivel a legnagyobb bajunk a háború. Ha az infláció nem szaladt volna el, akkor sokkal jobb lenne a helyzet. Ha a demokraták nyertek volna most Amerikában, akkor jövőre háborús költségvetés kellene készíteni, mivel republikánus győzelem született, így a béke költségvetését lehet megírni, ismertette. Nem megúszni akarják a következő évet a kormányban, hanem mindenki helyzetét javítani, ezt is mondta Orbán Viktor. Mindennek az alapja pedig a 21 pontos gazdasági akcióterv, amely az emberek mindennapi életét befolyásolja majd pozitív irányba. Ahogy az amerikaiak, mi is jó megállapodást szeretnénk kötni a kínaiakkal, tette hozzá. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a hazánk iránti tisztelet jelentősen nőtt az elmúlt napokban, mindenki büszke lehet a magyar szervezésre az Európai Politikai Közösség budapesti csúcs találkozója kapcsán. A stratégiai együttműködés Argentínával jelentősen megerősíti Magyarország pozícióját a nemzetközi politikai térben, közölte a külgazdaság és külügyminiszter Buenos Airesben. Szijjártó Péter az argentin kollégájával folytatott tárgyalását követően kiemelte, az elmúlt időszakban a világpolitikában több fontos átalakulás is történt, a baloldal a biztonság és a gazdaság terén mutatott sikertelensége nyomán több helyen is elkezdett visszaszorulni. Javier Milei elnök megközelítése a világot jelenleg komoly kihívások elé állító ügyeket illetően nagyon hasonló a miénkhez, mutatott rá. Végül az időjárásról. Az éjszaka képződő köd többnyire majd feloszlik, ezt követően általában derült vagy fátyol felhős lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 3 és mínusz 2, napközben aztán plusz 11-12 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit 2024. november 8-án pénteken. A zenéket Vasvári Bernadett válogatja, a hírszerkesztő Debnár Ádám, a technikus kolléga pedig Karkus István. Nevükben is köszöntőnöket a műsorvezető Sinkovics Andrea, Ferenc pápa mondja. A Szentlélek megtanít minket a közben járó imára, ami különösen kedves Istennek, mert a legönzetlenebb. Ezekben a napokban imánk ölelje az elhunytakat, különösen is a háborúk, az egyenlőtlenségek és a természeti csapások áldozatait. Kedves hallgatóink, Ferenc pápa gondolata után műsorismertetésünk következik. Rövidesen a Líceumi Krónikát, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazin műsorát sugározzuk. Majd a Mit tegyek című műsorunkban Kis Zsolt atyának, a Melbourne-i magyarok plébánosának egy lelki gyakorlatos beszédét hallják. Témánk: otthonunk az Isten háza. A 21 órakor elhangzó hírek után kezdődik a kultúrkör. Összeállításunk elején a Miskolci Színház történeti és színész múzeum legújabb kiállítását, a Veres Attila emlékkiállítást ajánljuk figyelmükbe. Majd az Alsó-Zsolcai Polgárőr Egyesület támogatására szervezett rockkoncertről beszélgetünk. Végül a Harlekin Bábszínház új bemutatójáról, a Kismalac és a Farkasok című előadásról szólunk. 21 órától rádiónk tokai frekvenciáján a TK-val jelentkezünk. Az óra első felében görögkatolikus műsor szól. Majd a fiatal missziósok szolgálatát mutatjuk be. Vendégünk Mayer Gergely, a fiatal missziósok egyik vezetője. 21 és 22 óra között rádiónk kis újszállási frekvenciáján a Leltár szól. Ebben dr. Török Csaba, plébániai kormányzó, teológiai tanár az eukarisztiáról beszél. A 22 órakor elhangzó hírek után meghallgathatják a napversét, majd megismételjük a közéletet. Műsorunkban megismerhetik a SETA most lezárult Egyeztessük jogainkat párbeszéd kezdeményezése 5 településen című projektjét, valamint beszámolunk az EGRI közösségi alapítvány legújabb adománygyűjtő kampányáról. A 23 órakor elhangzó hírek után a Vatikáni Rádió magyar nyelvű műsorát sugározzuk, majd a Hitvalló című műsorunkban a szerelemről és a párkapcsolatról beszélget Lóci Tamás atya a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival. Éjfélkor a himnusszal zárjuk adásunkat. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Líceumi Krónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt, a Szent István Rádióban. A mostani adásban Nagy Krisztina beszélget Zaja Barbarával, az Eszterházi SC Cheerleading szakosztály vezetőjével, valamint Kővári Viktorral, az Eszterházi SC röplabda szakosztály vezetőjével, a cheerleading és a röplabda világáról. Megtudhatják, mi ösztönözte őket a csapatok megalapítására, és hogyan indult el a történetük. Szó esik a kezdeti kihívásaikról, az új tagok kiválasztásának folyamatáról, az eredményeikről, valamint a csapatok kabaláiról és a verseny előtti szokásaikról is hallhatunk. Mindezelőtt viszont érkezzenek is az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem hírei, melyet ezúttal Nagy Krisztina hoz el önöknek. Maradjanak velünk!
Líceumi Krónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Akik arra születtek címmel tartottak szakmai napot a pedagógusi pálya népszerűsítésének céljából az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen. A hallgatók motivációs előadásokon vehettek részt, valamint találkozhattak a régió állást kínáló intézményeinek képviselőivel is. Az eseményen dr. Balatoni Katalin, a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára köszöntőjében elmondta, a rendezvény kapcsolatot teremt a pedagógus hallgatók és majdani munkaadóik között, emellett igyekszik választ adni az Európa szerte problémát jelentő pedagógus hiányra. Kiemelte, a tanári pálya gyönyörű hivatás, amelyhez azonban a megfelelő körülmények és a magas szintű képzés is szükséges. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora személyes történetét is megosztotta a jelenlévőkkel, amiben elmondta, már fiatalon biológia tanárnőjének köszönhetően megfogalmazódott benne, hogy tanítani szeretne. Végül biológia földrajzszakos tanárként kezdte meg pályafutását. A gyakorlóiskola énekzene tagozatának műsora nyitotta meg a komplex alapprogramhoz kapcsolódó díjátadó ünnepséget a Líceum kápolnájában. Az eseményen 16 iskola munkáját ismerték el egyszeres és kétszeres élménysuli, valamint örökös élménysuli címmel, de a Kapocs iskola hálózat is új tagokkal bővült. Az idei rendezvény különlegessége, hogy az élménysuli címek átadásának 5 éves évfordulóját is ünnepelték. A résztvevőket dr. Csáfor Hajnalka, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oktatási rektor helyettese köszöntötte. Dr. Csáfor Hajnalka felidézte, az intézmény az EMMI felkérésére 2014-ben dolgozta ki a komplex alapprogramot, melynek célkitűzése a köznevelés módszertani megújítása és a lemorzsolódás csökkentése volt. Az oktatási rektor helyettes kiemelte, a program bevezetése óta az ország különböző pontjain több, mint 500 intézmény alkalmazta a KAP nevelési oktatási programját. Dr. Révész László, a Pedagógus Képző Központ főigazgatója, a KAP szakmai vezetője elmondta, habár a több éven át zajló projekt véget ért, a program továbbra is működik, és egyre népszerűbb, jelenleg 110 intézmény tagja a Kapocs iskola hálózatnak. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre látogatott Henan, Kína harmadik legnépesebb tartományának delegációja. A delegációt az egyetem rektora, dr. Pajtókné dr. Tari Ilona köszöntötte, aki beszédében felidézte, a Henani Tudományos Technológiai Intézet és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem több mint 10 éve folytat közös taxonómiai kutatásokat. Továbbá kiemelte, a közös munka megteremti a mostani együttműködés lehetőségét, mely magában hordozza a közös szervezésű konferenciák és publikációk lehetőségét, de oktatói és hallgatói csereprogramok indítását is tervezik. A delegáció nevében Mr. Kong Changsheng, a Kínai Népi Politikai Konzultatív Konferencia Henan Tartományi Bizottságának elnöke köszöntötte intézményünk megjelent vezetőségét, aki elmondta, reméli, hogy a kínai és a magyar kutatók közös munkája sikeres lesz, majd kitért arra a tervezett közös tudásközpontra, amely az adatvezérelt mezőgazdasági környezettudományokra összpontosít majd. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem két kollégája is elismerésben részesült az idei Heves vármegyei Prima díjátadó gáláján. Bányainé Micski Marianna, a VOSZ Heves megyei szervezetének elnöke úgy nyilatkozott, a héttagú elnökségnek idén különösen nehéz dolga volt a nyertesek kiválasztásában, hiszen mind a 9 jelölt országosan és nemzetközileg is elismert személy, köztük világhírű művészek és tudósok. Ignác Balázs, Heves megye főispánja köszöntőjében elmondta, a díjazottak megmutatják, mennyire fontos a valós értékeink mentén élni és dolgozni. Hozzátette, saját példájukkal erőt és önbizalmat adnak mindnyájunknak, bebizonyítva, hogy kitartó munkával elérhetjük céljainkat. Magyar tudomány kategóriában az elismerés dr. Gám József, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kutatási és fejlesztési központjának kutató professzora vehette át. Az est folyamán a kiemelkedő társadalmi szerepvállalásért díj is kiosztásra került. Bányainé Micski Marianna elmondta, a kitüntetéssel olyan szervezeteket, alapítványokat vagy személyeket ismernek el, akik munkájukkal jelentős és méltó hozzájárulást tettek a közösség és a társadalom javára. A díjat idén Fürné Mosoni Anita, a Heves vármegyei Markot Ferenc kórházban működő, az Emberi Méltóságért a Hospice osztály betegeiért alapítvány kuratóriumi elnöke, az EKE mester oktatója kapta. Magyar Arany Érdem kereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Folyt Sára, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatója. A 20 éves sportoló a párizsi 33. nyári olimpiai játékokon elért kiemelkedő eredményei és olimpiai bronzérmei elismeréseként vehette át a Magyar Aranyérdem kereszt polgári tagozatát. Az elismerést Magyarország köztársasági elnöke Sulyog Tamás nemzeti ünnepünk október 23. alkalmából adományozta. A fiatal sportoló elmondta, sokat jelent számára, hogy ennyi ember tud örülni sikerének. Hozzátette, a győzelem és az érem mindenkié, így az ostorosiaké is, ahonnan származik. Az egyetem híreit Nagy Krisztinától hallották.
Líceumi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Én Nagy Krisztina vagyok, és a mai vendégeim
Zaja Barbara,
az Eszterházy SC Cheerleader szakosztályának alapítója és vezetője, valamint
Kőmári Viktor,
az Eszterházy SC röplabda szakosztályának alapítója, valamint felnőtt röplabda csapatának játékosa és egyben csapatkapitánya, akikkel ma a sportról fogunk beszélgetni. Sziasztok, köszöntelek titeket itt a stúdióban.
Szia!
Hello!
Mi inspirált titeket arra, hogy megalapítsátok mind a cheerleader csapatot, mind a röplabda szakosztályt? Hol kezdődött el a ti történetetek?
A cheerleader szakosztálynak 2016-ra nyúlik vissza a története, hiszen akkor másik két hallgatótársammal gondoltuk, hogy miért is lehetne egy ilyen szakosztályunk, és kezdtük meg ennek a létrehozását, amiben kaptunk segítséget akkor még a Sporttudományi Intézettől, hogy egy teremben megtarthassuk az első tagfelvételünket, és azóta folyamatosan is aktív, és rendszeresen tartjuk az edzéseket, és vannak tagjai a szakosztályunknak.
Igen, és a röplabda az egy kicsit fiatalabb szakosztály, mi csak 2020-ra tudunk visszatekinteni. Ugye az Eszterházy SC-n belül már akkor több szakosztály is működött, és hát ugye én röplabdázom, elég rossz érzés volt akkor, tehát hogy röplabda szakosztály még nincs, és így, ahogy körülnéztem a városban, illetve itt az egyetem, illetve akkor még főiskola falai között, volt elég röplabda játékos úgy, hogy akár a felnőtt csapatban, vagy akár az úszas utánpótlás csapatban már akár tudjunk egy csapatot indítani a bajnokságban, és innen jött az ötlet, hogyha van elég játékosunk, akkor miért ne alapítanánk csapatot, miért ne alapítanánk egy szakosztályt, ahol egyébként nagyon kedvezően alakultak a dolgok, mert az akkori vezetőség nagyon-nagyon támogatta ezt a történetet, illetve a sportklub ügyvezetője Jordán Dániel is teljes mellszélességgel kiállt a történet mellett, úgyhogy viszonylag könnyű volt az elindulásunk.
Barbie, mesélj nekünk kicsit a cheerleadingről, hogyan definiálnád a sportot mindazoknak, akik még nem találkoztak vele?
Cheerleading sportág az még Magyarországon is egy viszonylag új sportágnak mondható. Többen nem tudják szerintem, mint tudják, hogy mit is takar ez. Ha így mondjuk, hogy cheerleadinget sportolunk, akkor így az az első kérdés rögtön, hogy hát ez a pompomlányos dolog, és rögtön itt szoktuk elmondani, hogy nem, ez nem a csak pompomlányok és állnak a pályaszélén táncolnak típusú dolog, hanem itt azért komolyabb dolgok is történnek, hiszen akár dance, akár cheer divízióban azért komoly elemeket tanulnak a sportolók, amiben versenyeznek is, tehát nem csak fellépésekre járunk, hanem meg is mérettetik magukat a sport. Itt a talajakrobatika, ugye tánc kell hozzá, némi jazz és balett alap is, illetve olyan akrobatikus elemeket tanulunk, amik később beépülnek a koreográfiába.
Szokták mondani, hogy minden kezdet nehéz, ez a ti esetetekben is igaz volt? Szembesültetek esetleg olyan kihívásokkal a kezdetekkor, amiket le kellett küzdeni? Hogyan oldottátok ezeket meg?
Igen, ahogy említettem is, ugye itt a cheerleading nem ismerése az egy elég nehéz kezdet volt. Én azt gondolom, hogy ma már ez az egyetemen sokat javult, hiszen már talán nem kell magyarázni, hogy mi is az a cheerleading, akik felsőbb évesek, ők már biztosan valamilyen rendezvényen találkozhattak is velünk. A városban még kell egy kicsit, illetve országosan is lehet azt mondani, hogy bár egyre népszerűbb, még mindig viszonylag kevés sportoló űzi ezt a sportágat, annak ellenére, hogy én azt gondolom, hogy nagyon nagy lehetőségek vannak benne, és egy nagyon látványos sportágról beszélünk.
A röplabda esetében ugye említettem, hogy viszonylag könnyedén indultunk, mert hogy minden hátszél és minden támogatás adott volt. Ennek ellenére viszont rengeteg követelménynek kellett megfelelni, hogy hivatalosan is bejegyezzen minket a Magyar Röplabda Szövetség, hogy elismerjenek minket egy olyan sportklubként, ahol van röplabda szakosztály, ahol vannak röplabda játékosok. Úgyhogy itt rengeteg adminisztrációval járt a történet, rengeteg szabályozásnak kellett megfelelnünk, de itt is az egyetem és a sportklub kézenfogva mindennek igazából eleget téve az alapokat letette, és onnantól kezdve igazából már a csapatépítés, az edzőknek a megkeresése és felkérése, hogy edzék az adott csapatokat. illetve azóta is tart az utánpótlás bázisnak a növelése. Úgyhogy gyakorlatilag a kezdetektől fogva azon vagyunk, hogy évről évre minél több röplabdajátékos csatlakozzon hozzánk. Vannak olyanok, akik itt kezdenek el röplabdázni nálunk, tehát teljesen a nulláról indulnak. Akár utánpótlás korosztálynál, ha legalját nézünk, U20-as korosztályba, tehát ezek a 9-10 éves gyerkőcök, de egészen ugye, ahogy említettem, az U20-as korosztályig megtalálhatóak, akik már az egyetemre járnak, de még utánpótlási játékosnak számítanak, és ugye mellette a legteteje a piramis csúcsa, úgymond, ahol a felnőtt csapat a végcél, hogy odaig lehet eljutni, hogyha szépen lassan végig lépked évről évre egy adott gyerkőc, vagy egy fiatal felnőtt a ranglétrán. Úgyhogy igazából ez egy folyamatos munka, és évről évre tenni kell azért, hogy minél többen csatlakozzanak hozzánk is.
Hogyan választjátok ki az új tagjaitokat, és milyen tulajdonságokat kerestek bennük?
Nálunk a csírnél ez egy viszonylag szerintem egyszerűbb, hiszen igazából nincs előfeltétele, aki úgy érzi, hogy szeret táncolni, van egy kis ritmusérzéke, az már csatlakozhat. Ugye gyerekeknél csak táncos divízióba várjuk az érdeklődőket, az egyetemisták az már egy másik kérdés, hiszen ott nem csak lányokat, hanem már fiúkat is várunk, hiszen ott a showcsírben olyan csíres akrobatikus elemeket mutatunk be, amihez már a fiúk ereje is szükséges.
Nálunk pedig úgy néz ki a történet, hogy utánpótlás korosztályunkban ott feltételek nélkül várunk szeretettel mindenkit, aki szeretne a sportággal megismerkedni. Kicsiket és nagyokat, fiúkat és lányokat egyaránt, úgyhogy ott tényleg bárki bárhogyan bekerülhet. Megvannak azok az edzőink és azok a csapataink, ahol egyébként bárki el tud kezdeni nálunk röplabdázni. A felnőtt csapatnál pedig hát nyilván röplabdás múltra van szükség, hiszen ott egy viszonylag komoly szintet képvisel a csapat. A magyar bajnokságnak a másodosztályában, tehát MB2-ben játszunk évek óta. Ami azt gondolom, hogy tényleg egy komoly színvonal, komoly mérkőzésekkel, és oda már azért kell tudás. Tehát a felnőtt csapathoz bekerülni úgy lehet, hogyha valakinek már több éves röplabdás múltja van, és hát nyilván megvan az a rutin és a tapasztalat, ami kell ehhez a sportághoz.
Meséltek kicsit nekünk arról, hogy mik azok az eredmények, amiket mondjuk az évek alatt elértetek, és amire igazán büszkék vagytok, hogy egy-egy ilyen momentumot az életetekből azt most emeljétek ki.
Hát én itt az évek alatt azért számos versenyen megfordultam a cheerleading sportágában. Azt gondolom, hogy a legbüszkébbek csapatszinten talán arra az évre lehetünk, amikor a MEFOB-on, ami ugye egy kiemelt verseny az egyetem életében, 2 aranyérmet is sikerült hazahoznunk show cheer és dance kategóriában is, és nem szabad kihagynom, hogy talán az egyik legkiemelkedőbb eredmény, ami korábban még nem volt példa rá, az, hogy 2 sportolónk is a tavalyi évben benne volt a magyar válogatott szenior csapatban, ahol Norvégiába utaztak az Európa-bajnokságra, és ott képviselték Magyarországot, a szakosztályunkat, szóval erre nagyon büszkék vagyunk, és gratulálunk a lányoknak az eredményhez. A junior válogatottban is vannak sportolóink, remélem, hogy ők is hasonlóan szép eredménnyel fogják majd egyszer zárni az Európa-bajnokságot. Ez azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy lehetőség, és büszkék lehetünk minden olyan sportolóra, aki ennyire aktívan, és tényleg sok időt, energiát belefektet abba, hogy ilyen eredményesen szerepeljem.
Mi azért szerényebb eredményekkel rendelkezünk, úgyhogy így ezúton is gratulálunk valami a rengeteg eredményhez, meg sikerhez, amit elértetek a különböző csapatokkal. Felnőtt csapat tekintetében mi eddig ugye 4 szezont játszottunk végig, mert a 2020-21-es volt az első szezon, ahol részt tudtunk venni. Akkor egy negyedik helyen zártuk az MB2-es bajnokságot, majd a rákövetkezendő évben sikerült megnyernünk az MB2-es bajnokságot, úgyhogy nekünk ez talán az egyik legnagyobb eredményünk, és a rákövetkezendő 2 évben pedig szintén a negyedik helyen végeztünk, úgyhogy eddig van 3 negyedik helyezésünk és 1 első helyezés itt MB2-be. Itt az 5. szezonban pedig, hát mi más lehetne a cél, mint ugye az első helyezés, ahogy már említettem.
Nagyon szépen összefoglaltátok a csapatoknak az elmúlt időszakát, de számotokra mit adtak az itt töltött évek? Mennyiben tesz hozzá a sport egy emberhez, nem csak fizikailag, de lelkileg is?
Nagyon feltölti az embert, hogy este még 7 órakor is, de bemegyek a terembe, és ott vagyok egy edzésem, vagy ma már tartok egy edzést, és ez lelkileg is, és fizikailag is szerintem nagyon sokat tud hozzáadni. Engem feltöltenek a gyerekek is, hogyha megyek mondjuk helyettesítő edzésre, mindig nagyon jól érzem magamat velük, adnak egy ilyen plusz löketet a mindennapjaimban, amivel egy jó érzést tölt el bennem ez.
Hát igen, én is ugyanígy gondolom, ahogy Barbie előttem itt említette, hogy fizikailag és lelkileg is rengeteget hozzátesz szerintem az ember életéhez. Egyrészt, hogyha sportol, másrészt, hogyha egy olyan csapat és olyan személyek veszik körül, akik tényleg lelkileg fel tudják tölteni egy fárasztó nap után. Hát ha már ugye személyes kérdés, vagy személyes választ adjunk, nekem is egy ilyen hosszas munkanap után az egyik napnak az egyik aranypontja vagy fénypontja, hogy kiszabadulok mondjuk az irodából, és idézőjeles munkaruhát, amiben egy civil utcai ruhában van az ember, végre átvetem egy sportruhára, és mozoghatok, sportolhatok, futkározás van, ugrálás, labdával játszunk, és itt tök jó, mert egy olyan helyre összegyűlik a teljes csapat ugye a tornacsarnokba, vagy az Eszterházi sportcsarnokba, mi több helyen is szoktunk edzeni, ahol mindenki azért van ott, hogy most együtt játszunk, és ezek mindig tényleg jókedvűen telnek. Nyilván vannak olyan edzések, amik kicsit megerőltetőbbek, és mondjuk az adott pillanatban éppen mindenki a hátsó felén veszi a levegőt, annyira elfárad, de annak is megvan a szépsége, mert egyébként utána, hogyha az ember hazamegy este, és a zuhanyzás után ugye ágyba kerül, akkor egy nagyon jó érzés, egy elégedettség, egy elégedett érzés fogja el, hogy túl van ezen a napon, tényleg tett az egészségéért, mozgott, és hogy lelkileg is feltölti, ahogy Barbi is mondta, feltölti az embereket az, hogy tényleg egy közösségben tudunk együtt sportot űzni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindenképp egy olyan dolog, amit minél több magyarnak, vagy minél több embernek ki kell próbálni, hogy milyen az, hogy sportol. Szerintem ezért is van az, hogy most egyre többet szeretnék, hogy a gyerekek is ugye sportoljanak a kötelező testnevéléssel, gyakorlatilag már mindenhol, meg hogy mindenféle sportszakkörön vegyenek részt. Úgyhogy ennek előbb-utóbb meg kell lennie a pozitív foganatjának egyébként, hogy egészségesebbek lesznek az emberek, mert hogy ezen a fronton például a magyar emberek nem állnak valami túl jól. És én azt gondolom, hogy én már egyszer szóba került, hogy 33 éves vagyok, de azt gondolom, hogy fizikálisan egyébként tök jól érzem magam a bőrömbe, és ez biztos, hogy azt tesz hozzá, hogy 9 éves korom óta sportolok, de gyakorlatilag 24 éve, úgyhogy én ezt csak ajánlani tudom mindenkinek.
Ha már említetted az országos viszonylatot, akkor hogyan látjátok mind a cheerleading, mind a röplabda sportágnak a fejlődését Magyarországon és nemzetközi szinten? Mik a ti jövőbeli terveitek a csapatokkal?
Mi nemzetközi szinten a szakosztállyal a tavasszal kezdtünk el először foglalkozni. Előtte mindig csak hazai versenyeken mérettük meg magunkat, azonban sajnos elmondtad, hogy nem túl sok verseny van itthon cheerleading kategóriában, ezért kezdtünk el mi is a külföldi versenyek iránt érdeklődni. Ezt szeretnénk a jövőben is megtartani, és azt gondolom, hogy azok a duók, akik ugye a duókat két ember alkotja, tehát viszonylag könnyebb őket versenyre vinni külföldre, mint egy egész csapatot. Az előző fél évben 3 duónk is versenyzett külföldön, és szeretnénk, hogy az idei évben is menjenek, és mérettessék meg magukat, hiszen más nem hazai sportolók ellen, hanem azért kicsit egy másabb, tehát más a pontozóbíró, mások a versenyzők, más a kategória, és sokkal jobb egy olyan visszajelzést is kapni, ami nem feltétlen a hazai viszonylatokat mutatja be. Itt azért itthon már, ha nem is feltétlen az, hogy lehet tudni, hogy nagyjából mire lehet számítani, ott azért tényleg érhet meglepetés. Mi is volt, hogy egyik versenyen erősebb pontokat kaptunk, egy másikon pedig igazán gyengéket. Ez mind azt is mutatja, hogy mennyire szubjektív ugye ez a sportág, főleg pontozás tekintetében. Úgyhogy mi mindenképp szeretnénk az idei évben is külföldi versenyekre menni. Én bizakodó vagyok a jövőben, hogy még előre megyünk, és lesz még több sportoló, aki ezt fogja választani, és szép eredményekkel tudjuk majd képviselni az országot.
Legyen így, én ezt sok sikert kívánok. És a röplabda sportág tekintetében pedig azt kell, hogy mondjam, hogy Magyarországon itt határokon belül meglehetősen nagyon is érződik a fejlődés, pláne mióta TAU támogatott sportág lett a röplabda. Tehát azt gondolom, hogy az elmúlt években rengeteget fejlődött ide az az utánpótlás nevelés, az utánpótlás bázis kiépítése és a felnőtt játékosoknak is, a felnőtt válogatott csapatoknak a minősége és a miensége is fejlődött, viszont sajnos nemzetközi szinten ez egyáltalán nem látszik meg. Úgyhogy itt a Magyar Röplabda Szövetség egyébként azon dolgozik, meg azon is fog dolgozni az elkövetkezendő években, hogy valahogy átalakítsa ezt a rendszert úgy, hogy tényleg tudjunk eredményeket hozni. És hát talán a strandröplabdát lehetne kiemelni, hiszen ott ugye említettem már én is, hogy ott ketten vannak csak a pályán, tehát egyszerűbb azt gondolom, hogy kettő olyan játékos kinevelni, mint mondjuk egy komplett csapatot, hat játékost, vagy mondjuk hetet, vagy cserékel, ugye mondjuk tíz olyan játékost összerakni válogatott szinten, vagy hát nyilván többet, mondjuk egy 14 játékos az ideális, de hogy egyszerűbb két játékost felépíteni úgy, hogy ők tudjanak eredményeket elérni, legalábbis ez az én nézőpontom. Adott esetben én azt gondolom, hogy világversenyeken, akár olimpián is már lehetne a későbbiekben, mondjuk is strandröplabda vonatkozásában helytállni. Most talán erre van a legnagyobb esély, hogy ezeket a fiatalokat, akik már most tudnak elérni ilyen szép eredményeket, még tovább edzeni, még többet gyakorolni, és akkor hát, ha sikerül eljutni arra a szintre, ami elég lesz az, hogy mondjuk a nemzetközi porondon is megvessük a lábunkat.
Beszéltünk a sportágokról, beszéltünk a versenyekről, arról, hogy tudnak hozzátok csatlakozni. Most egy-egy mondatban kérlek foglaljátok beszélgetésünk végén így össze, hogy milyen tanácsot adnátok azoknak, akik a beszélgetés után mondjuk úgy döntenek, hogy most szeretnének csatlakozni mind a cheerleading csapathoz, mind pedig a röplabda csapathoz.
Azt tudnám tanácsolni azoknak, akik érdeklődnek a cheerleading iránt, hogy jöjjenek el egy próbaedzésünkre, nézzék meg, hogy mit is csinálunk igazából, és hogyha tetszik nekik, akkor csatlakozzanak hozzánk, hogy közösen fejlődhessünk tovább a magyarországi viszonylatban.
Hát én pedig azt tanácsolnám, hogy kezdjenek el minél többen röplabdázni és labda sportágat űzni, de nyilván cheerleaderkedjen, aki cheerleaderkedni szeretne. Úgyhogy a cél szerintem az, hogy minél több gyerkőc kezdjen el mozogni valamilyen sportágat, és nyilván mi a saját sportágaink mellett kampányolunk, de szerintem az egyik legfontosabb, hogy minél több gyerkőc sportoljon. És például esetemben is egyébként úgy történt, ha még egy ilyen személyes gondolatot megengedsz Krisztina a végére, hogy én is csak azt hiszem 8 vagy 9 éves voltam, és általános iskolában az egyik osztálytársam kezdett el röplabdázni, és ő mondta, hogy ő elkezdett röplabdaedzésre járni, menjek már, én is nézzem meg, hogy milyen. És elmentem egy röplabdaedzésre, és ott ragadtam. Tehát azóta 24 éve beleragadtam ebbe a történetbe, azért, mert egyszer az egyik osztálytársam mondta, hogy ő elkezdett röplabdázni, azt se tudtam, mi az a röplabda, meg semmit nem tudtam róla. De egyszer elmentem, mert mondták, és ott ragadtam. Úgyhogy valami ilyesmi, hogy szerintem muszáj láttatnunk ezeket a sportágakat a gyerekekkel, és akkor akinek, amelyik megtetszik, azt mindenképp kezdj el szerintem űzni. És hát nálunk egyébként ez egy nagyon jó példa erre, hogy a városba elterjedt, hogy van felnőtt röplabda csapat, meg hogy van 20-as utánpótlás korosztályú férfi röplabda csapatunk, és képzeld el, hogy azóta itt városi szinten minden középiskolából érkeznek hozzánk a középiskolás gyerekek, a fiúk, ugye mert nálunk a férfi csapat van, érkeznek hozzánk, hogy ők játszani szeretnének. És akkor például tegnap volt edzésünk, az U20-as csapatnál már annyian vannak fenn a pályán, tehát egy edzésre, hogy eljönnek, 20-valahány gyerkőcöt számoltunk, vagy még gyerkőcnek hívom őket, de már nyilván 16-17 éves nagy fiúk. De a lényeg, hogy egyszerűen városi szinten elterjedt, hogy van erre lehetőség, hogy férfi röplabdát lehet játszani, és akkor jönnek hozzánk, és mi ennek nagyon-nagyon örülünk. Van, aki itt ragad, mert megtetszik neki, meg nyilván van, akinek mondjuk annyira nem, de szerintem ennek így kell működnie, hogy bele kell kóstolni, aztán, hogyha ízlik, akkor lehet tovább falatozni belőle, hogy egy ilyen párhuzamban legyek.
Lícomikrónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az unieszterházy.hu oldalon.
Így szól Mikrónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a mikrofonnál Klész Beáta. A mai alkalommal Kis Zsolt atyának, a Melbourne-i Magyarok plébánosának egy lelki gyakorlatos beszédét hallják. A téma Otthonunk az Isten háza, a második és egyben befejező rész következik.
Na a következő, mikor megyek a templomba? Hát kedves jó testvérek, ugye nagyon sok helyen ez a napi szentmise látogatás, ez így van, nagyon helyes, nagyon jó dolog. Az ember, aki van rá lehetősége, legyen ott a templomban. Emlékezzünk csak Anna próféta asszonyra. Ugye, amikor elviszi Mária bemutatni a kisgyermek Jézust, és Anna milyen örömmel fogadja? Egész nap ott volt, hány éven át várt az öreg asszony. Ugye nagyon tudjuk, hogy Anna próféta asszony mennyi időt eltöltött ott abban a templomban. Vagy emlékezzünk csak az asszonyokra, akik kísérték Jézust. Hát gondoljunk bele, kedves jó testvérek, hogy nem várja el senkitől az anyaszent egyház, hogy egész nap ott jön a templomba. Tehát hogy néznek ki? Egyik atya mondta nekem egyszer, amikor mesélte, hát beszélgettünk erről, arról, és úgy elmondta, hogy az egyik faluban volt, és azt mondta neki az egyik öregasszony, ilyen idős asszonyka, hogy tisztelendő úr, annyi munkám van, alig tudok elmenni a templomba. Azt mondta erre neki az atya, hogy hát én, ha maga korában volnék és nyugdíjas lennék, konzerven élnék, az beülnék a templomba. Hát, testvérek, egyrészt, akinek van rá lehetősége, igenis legyen ott a templomban. Mit van a Szent Pió atya? Semmi indok alatt ne halasszátok el a napi szentározásnak a ne tegyed bele lukat. Fontos a napi szentározás. Éltet, megtart. A Jóistennel való naponkénti találkozás. De ha az embernek ugye munkája van, dolga van, fáradt, hát persze, hát azt én sem várom el, hogy este 6-ig dolgozik, hétre meg jöjjön a templomba a szentmisére, mert mi se van. Nem, ez nem így működik. Ha valaki dolgozik, én hiszem azt, hogy az a Jóistennek legalább olyan kedves, mint ha ott ülne a templomban. De testvérek, ott kezdődik a baj, amikor valaki mehetne, ereje volna rá, ideje volna rá. Csak kedve nincs. Ugye? Bologatnak, és ez így van. Nos, jó kérdés, hogy mikor indulok el a templomba? Hát testvérek, ugye jó magyar szokás, az utolsó percben. Ugye? Mert még nem tudom, még a szememet ki kell húzni, még a rúst le kell kenni, meg nem tudom, micsoda, még a levesen alatt le kell venni a gázt. És akkor ezekkel kis 10 másodpercre, 10 másodperc oda, már el is ment fél óra. Hát testvérek, próbáljunk meg arra törekedni, hogy hát ne az utolsó percben essük be. Megvalom őszintén, én mint lelkipásztor is, hát néha olyan vagyok, hogy hát ugye még az ember beül gyóntatni, vagy úgy még tesz-vesz, és hát van úgy, hogy késő érkezek meg. Hát nem késve, hanem épp, hogy megérkezik is a templomba. De azért törekedni arra, hogy ne az utolsó percbe induljak el. Hanem hagyjak időt arra, hogy én menjek szépen lassan. Anyukám mindig azt mondta, fiam, inkább legyen ott 10 perccel korábban, mint 1 perccel később. Mondjuk az elég idegesítő volt, mikor mentem vissza Egerbe, és akkor 00:30-kor indult a busz, és anyukám 11:42-kor. Fiam, induljunk! Hát nagyon, még van még 1 és 1/4 óra. Ó, menjünk már, ott áldogálom, fiam! Hát testvérek, valahogy a templomban is így kell. Hát nagyon jól tudjuk, hogy a vonat sem vár. Azt sem fogja azt mondani, hogy ó, még tudom, a Katika néni, nem tudom, jön őt, még megvárjuk. Á, nem. 12:30-kor tessék ott lenni, majd akkor fel tudsz szállni. 31-kor megy ki, már lehet, hogy nem lesz vonat. Hát nem kéne a templommal is valahogy így. Oda szállni az időt. Akkor a következő. Hogyan megyek a templomba? Hogyan indulok én el? Hát kezdjük ott. A templomban való elmenetel, a szentmisén való részvétel nem a templomban kezdődik. Az már egy nagyon nagy baj, mikor valakinek ott kezdődik. Mert az azt jelenti, hogy nem készült rá. Ugye most azt mondom, szentségi böjt. Ha lehetőségem van rá, ha nem vagyok beteg ember, nem vagyok mondjuk cukorbeteg, mert ugye nekik rendszeresen kell lenni, akkor én már egy órával a szentmise előtt már készítem a testemet, nem eszek, maximum vizet iszok, vagy gyógyszert veszek be, és így készülök a templomba való menetelre. Hogyan megyek a templomba? Szoktam otthon imádkozni. Szoktam otthon a szentmise előtt egy kicsit rákészülni. Azt mondani, hogy hát most egy szent helyre megyek, hát nem is tudom, felkészülök. Azt mondja, hogy következő kérdés, miért megyek a templomba? Na most ugye ez egy tipikus emberi szokás, hogy hát megnézzük egymást. Na, milyen cipőt vett fel? Nézd csak. Némán Mari. Na, mutatod magad? Jaj, te! Nem, testvérek, nem kell nézni ott a másikat. Hát nem a ruha az első. Nem a ruha teszi az embert. Hát most azért megyek el a templomba, hogy dicsőítsem az Istent. Ha nem is tudok úgy énekelni, vagy nem is tudok úgy, én nem prédikálok, ugye, mert nem álltunk 20-an prédikálni, de a jelenlétemmel, az imádságommal, a térdeplésemmel, a felállásommal, az áldozásommal, a gyónásommal, azaz az elmondott rózsafűzi titokkal, én dicsőítem az Istent. Én mutatom az Istennek, hogy nekem ez számít, nekem ez fontos. Nekem ez kell. Hát testvérek, éppen ezért le kell tisztázni magunkban. Miért járok én templomba? Testvérek, ez az alapkérdés. Miért? A másik alapkérdés az, hogy hogyan? Ahhoz tudom ezt hasonlítani, mint amikor valakinek, valaminek meg akarjuk tudni az okát. És ez mindig fel kell betűdni bennünk. Miért? Amit teszek, miért teszem? Amit olvasok, miért olvasom? Amit imádkozok, miért imádkozok? Miért vagyok itt a Földön? Ugye? Az ember legalapvetőbb kérdése. Mi helyen van nekem itt a Földön? Hát kedves jó testvérek, ezért kell letisztázni magunkban. Miért megyek el a templomban? Azért, mert belém nevelték? Azért, mert azt mondták, hogy nem mész, akkor nem kapsz cukorkát? Azért, mert különben addig sem vagyok otthon? Vagy azért megyek el, mert nekem számít az Isten háza? Mert én szeretem az Istent. Mert nekem otthonom az Isten háza. Ezt le kell tisztázni magunkban. Miért vagyok ott a templomban? És erre nem tud más választ adni. Ne várjon a tőlem sem választ. Mindenkinek saját magának kell megtalálni a választ. Miért? A következő téma. Ugye amikor az ember felépít egy házat, úgy eltervezi, tervezővel leülnek, összerakják ide ajtó, ide ablak. Akkor anyukával összebújnak, hogy na, akkor hogy legyen a hálószoba, meg hogy hova rakjuk a folyosót, meg hogy fürdőszoba, meg így legyen, meg úgy legyen. De utána, amikor felépültek azok a falak, felépült az a ház, van az a tető, akkor kezdődik az a rész, amikor a lakásból otthon lesz. Hát testvérek, nagyon jól tudjuk, hogy az ember mindenki saját maga szereti otthonossá tenni a házát. Ugye? Mert elmondhatja akkor, hogy ezt is én csináltam, azt is én csináltam, amazt is én raktam oda. Emlékszem, amikor mentem el Vácra, a szemináriumba, anyukám, hogy a jött, fel voltunk pakolva, megérkeztünk, anyu neki állt pakolni. Na, kinyitotta a szekrényt, letörölgette az összes polcot, akkor szépen berakott ilyen zsírpapírt, arra szépen rárakta az ingeket. Következő zsírpapír, nadrágok. Következő zsírpapír, pulóverek. Alóra, törőközők. És mindegyik alá berakott egy ilyen kis terítőt. Tudjuk, ezt a kis félkörös, két tenyérnyi kis terítő. Egy, kettő, három, mire oda néztem, ott volt négy terítő. Mondom anyunak, anyu, ez most mi a frásznak ide? Hát fiam, hát ugye oda mutatja, hát nézd meg, milyen szépen néz ki. Én meg oda mentem, bezártam az ajtót. Hát mondom, nem is látszik. Azt mondja anyu, jó helyen van az, fiam. Hát testvérek, ugye mi magunk szeretjük a házunkat otthonossá tenni. Szép képeket kirakni. Vagy tisztán tartani. Ugye? Nem hagyjuk, hogy ilyen koszfoltok, meg ilyen pecsétek, meg nem tudom. Volt egy atya, és bement hozzá a káplán, és ment be a konyhába, azt nézte, hogy ott egy darab kolbász a földön, ott egy kis szalonna a földön, ott egy kis felvágott a föl, és akkor mondta, a tisztelendő úr, nincs itt takarítva. Jaj, a cica ott hagyta. Aha. Hát azért ugye tudjuk jó, hogy az értelmes ember azért nem szeret koszt maga körül tartani. Hát most nagyon jó kérdés, hogy otthonos lakáshoz ide lenne egy otthonos templom. Így van. Ahol az ember otthon érzi magát. Na most ilyenkor jön az a baj, hogy bizony van sok pap, aki hát ez nem sok érzéke van. Hát én jártam olyan templomba, hogy Úristen, olyan borzalmas képek voltak kirakva, de hát nem lehetett beszélni. Jó van. Testvérek, igen, szükséges az, hogy a templomunk is otthonos legyen. Kérem szépen, mikor mi a szemináriumban jártunk Egerben, ott ugye mindenkinek megvolt a maga kis helye, ki volt osztva, hogy ki hova ül, és mindenki ott mindig vitte magával a kis könyvecskéit. Szentírást, emlékelés füzetet, ilyen kis imakönyv, olyan kis imakönyv, mindenkinek egy olyan 4-5 lap oda volt rakva. 4-5 kis könyvecske oda volt rakva. A padba. Van-e könyvünk, de van-e otthonosan rendezve a mi kis helyünk a templomban? Jó múltkorában beszéltem egy idős nénivel, mondtam neki, hogy nem láttam még a templomban. Azt mondta, tisztelendő, nem tudok én menni, de ne tessék aggódni, az imakönyvem ott van. Hában a marha jól jártunk. Inkább az imakönyve lenne ott, hol és ő lenne ott. Ugye? Hát mindenki úgy teszi otthonossá a kis templomát, hogy saját maga tudja, ugye ilyenkor jön képbe a bevitt virág. Ugye? Milyen öröm az a hívő emberek, mikor azt mondja, hogy na, az én rózsám van az oltáron. Vagy azt a terítőt én raktam oda. Ugye? Vagy azt a miseruhát én vettem, mi vettük, a rózsafüzér társulattal. Hát mindenki a maga módján igenis törekedjen arra, hogy a temploma otthonos legyen. A következő rész. Jól érzem magam a templomban? Ez is egy nagyon fontos kérdés. Ugye elmegyek én a templomba, de hogyha unom, de hogyha nem készültem rá normálisan, hát akkor tetszene tudni, hogy van ez olyan, mint a fogorvos előtt a váróterem. Az ember akkor se ülne ott, hogyha fizetnek érte. De hát ott kell ülni. Hát nem tudunk mit csinálni, ugyanincs hova menni. Emlékszem, egyszer mentem a fogorvoshoz, és hát nagyon fájt itt hátul a fogam. Az volt, hogy lukas volt, és már nagyon lukas volt, de hát ugye milyen a magyar ember, majd amikor fáj, elmegyünk, és már ott tartottunk, hogy igen, nagyon fájt. És elmentem a fogorvoshoz, és hát mondta, hogy adjam be a tajkártyát, igazolványt, ugye ezt beadtam, és akkor belenézett, hát ezt mondja, ezt ki kell szedni, mert ezt már nem lehet megmenteni. Szóval tönkre volt meg. Hát mondom, szedjük ki akkor. Na, beadott egy injekciót, kimentem. Sétálok ott a járdán, fogom a számat, ez is csak úgy kiáll belőle. Állok ott, mondom, öcsém, nem fáj. És gondolkodok, hogy haza kéne menni. Hát nem fáj. Menjünk haza. Ott eszem, hogy a felejje meg, benn van a tajkártya, meg az igazolvány. Nem tudunk haza menni. Hát nagy baj, mikor valaki úgy van ott a templomban, hogy hát nem tudok hova menni, hát ide is be kell jönni. Egyik atya mesélte, amikor temetett, és a temetés után ott a helyi kis kápolnában gyászvisebb volt. És hát már ő elkészült, már kirakva minden, könyv kikeresve, ő már ott áll miseruhában, még mindig kint beszélgetve, mert cigarettáznak az emberek az ajtóba. És akkor kiment az ajtóhoz, hogy hát elnézést kérek, de hát kezdeném a szent misét. Egyik csávó áll, kiszél a cigaret a szájába, és azt mondja, hogy nyugodtan kezdjen, majd mi figyelünk. Hát testvérek, nagyon jó kérdés, hogy jól érzem-e magamat otthon. Amikor bemegyek, otthon érzem-e magamat. Tudom-e azt mondani, hogy ez a hely nekem van. Hogy ez a szent hely, ez nekem jó. Akkor a következő kérdés. Teszek-e azért, hogy a templomom szebb legyen a maga módján? Most nem kérem azt, hogy mindenkinek kell festegetni, vagy valami, hogy akkor meg azért lesz csúnya. De ugye, hogy adakozom-e azért, vagy figyelek-e arra, hogy a templomban valamit javítsak, valamit még szebbé tegyek. Na most azért itt is meg kell húzni egy határt. Tehát azért nagyon jól tudjuk, hogy 8 függönyt nem lehet felrakni egy ablakra, mert már elég csúnya lesz. Volt spirituálisan mesélte Vácon, hogy az egy templomába egy idős néni bement, és mondta, hogy hozott ő egy szobrot ajándékba. Hát ugye mondta a spirituálja, hogy hát neki is felcsinant a szem, azért szobor azért az jó dolog. És mondta, hogy hát hol van? Szóval itt van a kocsi hátuljába. Hát megyek ki, azt behozom. Jó. Megy ki az atya, kétják a hátsó ajtót. Hát ott van egy angyalszobor. Egy ilyen térdeplő angyal. Felállítva szépen ott a hátsó ülésen, biztonság őfet bekötve, gondolom el ne repüljön. Atya oda megy, hogy nézi, hogy nagyon szép. Kinyitja az ajtót, mikor már hogy világosabb lett benne, kiderült, hogy az angyalnak hiányzik az egyik keze. Így állt az angyal. Meg az egyik szárnya. És akkor mondja a néninek, hogy hát elnézést, de hát ezt azért nem tudom kirakni a templomba, hát azért ez törött. Meg hát azért, na. És hogy erre a nénike felháborodott, elkezdett kiabálni, hogy mam pedig ezt maga kirakja a templomba, mert ezt még a nagyanyámnak a padlásán volt, és az oroszokkal ezt mentette meg, meg ott van golyónyom, még ott van rajta. Hát, ő nem akart vele vitázni, fényes nap alatt az út közepén, kiszedte a kis törött szárnyú angyalkát, az azt mondja, vitte utána a szárnyat, bevitte a plébániára, azt mondta, ide beleszállítva szépen, nem viszem be a templomon, azt nem vállalom, de ide a plébániára beállítja, úgy felítja, ne látszódjon, hiányzik az egyik szárnya. És amikor megkérdezték utána az atyát, hogy hát mi lett később az angyallal? Erre azt mondta a tisztelendő úr, hát tudjátok, fiúk, igen, hosszú nyele van a parfisnak. Tehát kedves jó testvérek, az egy nagyon jó jel, ha már valaki szépíteni akar a templomon. Az már azt jelenti, hogy tud valamit. Igenis, a templomot a magunk módján mindannyiunknak szebbé kell tenni. Akár jelenlétünkkel, akár imádságunkkal, akár azzal, hogy azt mondom, hogy hozok egy új terítőt, vagy nem is tudom, átfestetek egy képet, vagy most csak most mondtam egyet. Igen, következő. Felkészültem-e rendesen a templomban való menetelre, a szentmisén való részvételre, ima kellékek? Ugye? Hát kérem szépen, imakönyv, rózsafűzér van-e nálam? Az öltözékem. Az van-e olyan, hogy azzal én bemenjek a templomba? Tehát nem azt mondom, hogy pucparádé, de azért az a minimum. Hogy azért az a nadrág nehéz szakadt, rojtos, nem is tudom milyen, vagy ne egy ilyen trágyás gumicsizmába trappoljak végig a szőnyegen, hanem azért úgy adjam meg azt, legalább azt a minimumot. Ugye? Vagy a kinézetem. Hogy látszik-e rajtam, hogy én templomba jöttem. A következő. Mi a véleményem a papról? Ugye? Hát egy egyházközségnek a vezetője a lelkipásztor. mondjuk ő maga tehet arról legtöbbször, hogy mi a véleménye róla az embereknek. Na azt is tudjuk, hogy sokszor az emberek nem mindent látnak kristály tisztán. Nincs tökéletes ember? Ez is így van. Ez teljesen így van. De ez nem jelenti azt, hogy állandóan a hibát kell keresni. Mi a véleménye az ott lévőkről? A köröttem lévőkről? És idehozom példának Aquinói Szent Tamást, akkor megkérdezték, hogy hány ablaka van a templomának. Azt mondta, hogy gőze nincs. Nem szokta számolgatni. Nem az ő dolga. Ő imádkozik, jár oda. Van benne valami igazság. Hogy ne arra figyeljünk, hogy a köröttünk lévő, na a másik meg a harmadik, hogy mondta, milyen cipő van rajta. Hanem az, hogy én hogy vagyok ott. Következő. Meglátom-e a szépséget? Hát testvérek, nagyon sokszor van az, hogy az emberek bemennek a templomaikba, és annyira hozzá szokott már a templomához, hogy fel sem tűnik, hogy mi az, ami szép. Mi az, ami úgy harmonikus. Az ember szívét megérintő dolog. Legyen az egy orgona játék, egy harmónia, egy szín, vagy egy üvegablak, vagy egy csak maga a keresztet az oltár fölött. Majd szentmisének maga a szentmise. Egy rózsafűzér imádság. Ezek mind-mind tudnak szépek lenni. De nagyon jó kérdés, hogy ki van rányítva a szemem? Észreveszem-e a szépet a templomomban? Vagy csak a hibát keresem? Ugye, mert nem mindegy, hogy miért keresi az ember a hibát. Ha azért keresi, hogy javítson rajta, az már üdvözlendő dolog. De amikor azért, hogy csámcsogjon rajta, azt már nem tudom üdvözölni. Azt mondja a következő. Figyelek-e a prédikációra a templomban? Megdöbbentő volt nekem ugye nincs tévém, hanem amikor haza szoktam menni, akkor úgy végiggörgetem ott a csatornákat, és az ATV-n, ugye a Híd Gyülekezetének a tévéje, és ment valami ismétlés, vidám vasárnapos izé. És a megdöbbentő volt nekem, hogy ezek a nagy Híd Gyülekezetes prédikáció során mit csináltak az emberek? Jegyzeteltek. Kézbe papírtól Biblia. És jegyzetelgettek. Hát testvérek, úgy szeretik néha ilyet a katolikus templomban látni. Úgy ül be egy ember, hogy írogatja a kis gondolatokat, amik jönnek. Mert nem azért prédikál a pap, mert unatkozik. Hogy azt szokták mondani? Szombat, papot szorongat. Ugye ez azt jelenti, hogy meg kell inni a prédikációt. És hát testvérek, nem azért készülünk mi prédikációra, mert nincs jobb dolgunk, vagy mert elfogyott a sör. Hanem azért, hogy valamit adjunk. De ha valaki nem akar fogadni, venni, hát testvérek, igenis, figyeljünk a prédikációra. Jó, most nem azt kérem, hogy legközelebb diktafonra ül mindenki, aztán otthon 8-10-szer hallgatja egész héten, hanem azt, hogy az itt a magunk módján, amit tudunk, azért egy kicsit figyelmes szívvel üljünk ott. Mert ahogy mondtam, nem az a lényeg, hogy én mit mondok, hanem az, hogy önök mit hallanak. Következő. A liturgia az enyém is. Amikor ott vagyok a templomban, ott vagyok a liturgián, figyelek rá, azok a válaszok, azokat átgondolom. Emlékszem, egyszer eskedtem, és ugye előtte, esküvő előtt próba volt, Nyíregyházán a templomban. Csütörtökön délután volt általában a próba, akkor hívtam oda a fiatalokat. És ugye jöttek szépen próbálni, és ugye mondtam, hogy itt bevonulunk, erre megyünk, ezt megfogom, ezt arrébb rakom, akkor itt megkerüljük, itt van két szék, azt oda raktam, hogy tudjanak próbálni. Ugye hozzászámoltuk már ott a mennyasszonynak az ilyen bónusztávolságot, mert ugye szoknya hátam, és mentünk végig a liturgiának a menetén. Ugye leköztöttük az elején, hogy ez még nem érvényes, mert ez még nem számít, majd a szombati az számít. És úgy megkérdeztem, hogy jött az a rész, hogy XYZ, fogadod-e? Holtom iglan. Feleségednek. Igen. Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza a házasságodat? Igen. És megkérdeztem, hogy és miért mondjuk itt azt, hogy igen? Azt mondta erre a srác, mert az van odaírva. Hát mondom, az igen nagy baj, ha te azért mondasz, igen, mert az van odaírva. Mondom, ha nem lenne odaírva, akkor nemet mondanál? Ja, tényleg. Ja. Hát testvérek, igen, hogy a liturgiában úgy legyek jelen, hogy látszódjék rajtam, hogy nekem az számít az a liturgia. Hogy én tényleg ott vagyok. Nem csak úgy látszik. Hát igen, a liturgiában tevőlegesen részt vegyek a magam módján, akár felolvasással. Még idősebbek. Most nem azt mondom, túrják a gyerekeket, hogy mennyire nem majd én olvasok. Hanem azt, hogy ha nincs olyan, aki felolvasson, akkor nyugodtan jelentkeznek, hogy tisztelendő úr, megpróbálhatom. És akkor atya meghallgatja, én is mindig meghallgattam, aki olvasnak, még akkor is idősebb volt, meghallgattam. Jó, mehet, tetszik. Hogy a magam módján vegyek részt a liturgiában. Ugye az válaszok, ugye a katolikus liturgia az nagyon szép, hiszen belekapcsolja a népet nagyon szépen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Ugye ez így szép, ez így jó. De tényleg ez látszódjék, hogy én ott vagyok a liturgiában. Következő. Komolyan veszem a liturgiát? Amikor imádkozni kezdek, azt én komolyan gondolom? Elég szépen teszem azt az imádságot? Vagy csak ez a tudjam le imádság? Testvérek, olyan csúnyán tud kijönni az, amikor valaki csak ilyen eldarálja. Ugye még lelkipásztornál is, hogy az Úr legyen veletek, emeljük a szívünket. Hát hogy néz az ki? Hát ha a lelkipásztor nem éli át, a hívő nem éli át, akkor olyan, mint a daráló. Tekerjük, tekerjük, minél gyorsabban túl legyünk rajta. De hát nagyon jó tudják, hogy még a kolbász se lehet úgy tölteni, az ember csak tekeri, tekeri, tekeri. Hát szétszakad a bél. A szépen lassan kell tekerni, hogy tudja engedni a hentes, hogy az jó legyen, hogy az ki legyen töltve. Ma ha túl gyorsan tekerem, akkor szétszakad. Ha lassan, akkor meg tele lesz bugybarékkal. Hát a mise is ilyen. Jó, nem kolbásztöltés, hanem hogy az ember azért adja meg a módját. Ne csak legyünk túl rajta, meg ne húzzuk el, mint a rétes tésztát, hanem az szép legyen, az a lelkemet emelje az Istenhez közelebb. El szoktam mondani, hogy hát olyan ez itt a prédikáció. Hát a túl hosszú, a hátsó sorok bealszanak. Ha túl rövid, akkor meg azt mondják, hogy hát ez mi volt? Hát már 5 perc, azt már megyünk is, hát még egy tojás is megsütök ennyi idő alatt, hát ne hülyéskedj. Nem, testvérek, tehát azért igen, figyelni kell arra, hogy a liturgián úgy tudjak ott lenni, hogy az látszódjék, hogy az nekem számít. Akkor a következő. Elfogadom-e az Anya Szent Egyház tanítását? Ugye a templomban, a szent helyen olyan tanítást kapok, ami az Anya Szent Egyház tanítása. Bennünket nem azért szenteltek fel papá, mert milyen szép szemünk van, hanem azért, mert mi ezt megtanultuk, mi ezt idézőjelben tudjuk, ugye, mert kijelentjük, hogy haszontalan szolgák vagyunk, de azért egy kicsit képben vagyunk a teológia terén, nem mondom, hogy tudósok vagyunk, de azért jobban képben vagyunk, mint az átlagember, és olyan tanítást rakunk le az asztalra, ami az Anya Szent Egyház tanításával egyezik. A pap szava, Isten szava. Az egyik lelkipásztor így mondta, az egyik atya így mondta, hogy én vagyok itt a plébános, tehát én vagyok itt a pápa. Hát azért, ilyet azért nem jelentünk ki, ugye? Tehát poénnak szánta ő is, de hogy figyelünk-e a lelkipásztorunk szavára? Mondjuk-e azt, hogy igen, az Anya Szent Egyház tanítását adja át nekünk? Ez fontos, ez szükséges. A következő, a 10 parancs, és az Anya Szent Egyház 5 parancsa. Ugye, azok a törvények, amik megtartanak bennünket. Ugye nem azért van az a 10 parancs, mert hát úgy unatkozott a jó Isten, hanem azért, mert ez a 10 parancs, ez megtartja, megerősíti az ember. Gézzünk el egy világot, ahol nincs gyilkosság, ahol nincs lopás, ahol nincs rablás, ahol nincs házasságtörés, ahol az emberek boldogok. Ugye milyen utopisztikus, milyen lehetetlennek tűnő. Pedig a 10 parancs alatt erre felé visz minket. Ugye jó, hogy van nekünk ez a 10 parancs, meg az Anya Szent Egyház 5 parancsa. De most jó kérdés, hogy tudjuk, mi az Anya Szent Egyház 5 parancsa? Hozsana imakönyve benne van, tessének csak nyugodtan majd megkeresni benne. Hogy azért nem csak a Bibliában, hanem az egyház tanítása is ad még nekünk bónusz 5 parancsot. Amit azért szintén nem át gondolni, elmélkedni. És az utolsó elmélkedés anyagunk az Isten házával kapcsolatban, hogy ott hol érzem magam az Isten házában? Tudom azt mondani, hogy ez az én helyem, ez a nekem szentelt hely. Tudom azt mondani, hogy ez jó nekem, hogy ez kell nekem. Tudom azt mondani, hogy ha nem vagyok itt, túl sokat kihagyok, akkor hiányzik nekem. Éreztük már azt, amikor mentünk be a templomba, és azt mondtuk, hogy Uram, jó nekünk itt lenni. Az egy olyan jó érzés, tényleg, amikor az ember ott van a Szent Misén, akár sokan, akár kevesen vannak, de azt tudja mondani, hogy jó nekem itt. Jó, hogy itt vagyok. Emlékezzünk csak vissza, amikor Péter, Jakab meg János fönn vannak a hegyen. És ugye, mit mond Péter a halász Jézusnak? Készítünk 3 sátrat. Hát nagyon jól tudjuk, hogy sátrat készíteni nem egyszerű mulatság volt akkor, hát ez nem az égből hullott alá. Hát Pálnak a foglalkozása sátorkészítő. Megélt ebből, mert tudta, hogy hová kell eszülni, hogy kell összeállítani, hogy kell megvanni, milyen anyag kell hozzá, milyen cérna, milyen tű, hogy az megmaradjon, hogyha fúj a szél. Hát Péter meg készítünk 3 sátrat. Hát hogy elkapja a hív Pétert? Hát úgy elkapja a hív, hogy meg se gondolja, mit mond, csak mond valami szépet, mert úgy megdobban a szíve. Dobban-e a mi szívünk, amikor bemegyünk a templomunkba? Tudjuk-e azt mondani, hogy ez igen, ez szép, ez szent, szent hely, nekem szánt hely. De férjek, szükségünk van erre, hogy igenis a mi templomunk az a mi templomunk legyen. Hogy tudomásul veszünk, hogy nem maradunk itt örökké. Jöttünk, megyünk. Az életrendje. De most vagyunk. Hát törekedjünk arra, hogy a mi szent helyünk, az tényleg látszódjék, hogy számít nekünk, hogy fontos, hogy érték, hogy szép legyen, és hogy tényleg amikor ott vagyok, akkor a szívem, a lelkem megdobbanjon, és tudjam azt mondani, hogy jó helyen vagyok. Amen.
Az elmúlt percekben Kis Zsolt atyát, a Melbourne-i magyarok plébánosát hallották arról, hogy otthonunk-e az Isten háza. A zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Csompos Péter volt.